Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A nagy hét kezdetén hétfőn délután 5 óra 12 perckor nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Napra kész műsorban picit Marosvásárhelyi helyzetre koncentrálunk, de nem teljes műsor ideje alatt, ugyanis az történt, hogy múlt csütörtökön a Marosvásárhelyi RMDS szervezetnél tisztújító közgyűlésre került sor, ennek következtében mai vendégem lett a szervezet vezetője, aki több fronton is helyt kell majd álljon a jövőben, ugyanis Maros megyei RMDS parlamenti képviselő, és ugyanakkor egy igencsak ismert és elismert alapítványnak is ügyvezető igazgatója. A mai Napra kész műsor vendége dr. Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, alsóházi egészségügyi szakbizottsági titkár és urológus főorvos. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mielőtt belevágnánk a téma elemzésébe, kibontásába, engedje meg tisztelt főorvos úr, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket. Telefonszámaink a 0265 22 20 22, valamint a 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 27 4 165-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. Nem akarok rossz májú lenni, és ne vegye rossz néven azt, amit most első kézből kérdezni fogok, de emlékeim szerint bő 4 évvel ezelőtt dr. Vas Levente még úgy volt nyilvántartva a tulipános berkekben, mint az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének ellenzéki vezetője. A 4 év alatt óriási utat tett meg, ugyanis múlt csütörtökön abszolút szavazat többséggel választották meg önt az RMDS Marosvásárhelyi szervezetének elnökévé. Hogyan zajlódhat ekkora változás egy ember életében, és mit kell tenni egyáltalán ahhoz, hogy úgymond fekete bárányból király legyen valaki?
Igazából egy kicsit másként fogalmaznék, nem királyságról van szó, hanem a munkavállalásáról és a véleményednek, a véleményünknek a bátor kimondásáról. Én azt hiszem, hogy ezelőtt 4 évvel semmi egyebet nem tettem, mint azt, amit a marosvásárhelyiek elvárnak az elkövetkezendőkben is tőlünk, hogy őszintén kimondjuk a véleményünket, őszintén kimondjuk a problémákat, és azokat a feladatokat, amelyeket nem tudunk megoldani, azokat olyan kategóriába tegyük, hogy azok megoldásra várnak, és amit meg tudunk oldani, arról pedig őszintén kommunikáljunk, és a véleményüket a marosvásárhelyieknek kikérjük. Ezt tettem én 4 évvel ezelőtt is, és 2 évvel ezelőtt, amikor lehetőség teremtődött, hogy az akkori belső ellenzék és az akkori vezérkar Peti András vezényletével, illetve az én vezényletemmel megegyezzünk, akkor megegyeztünk, és 2 év elteltével azt mondhatjuk, hogy 2 év alatt nem veszekedtünk, és az annak is a bizonyítéka, hogy nem személyi konfliktusok voltak, hanem véleménykülönbségek voltak, ami véleménykülönbségek mind azt célozták, hogy valahogy valamilyen formában a marosvásárhelyieknek az elkövetkezendőkben több bizakodást, önbizalmat adjunk, és én nagyon örvendek, hogy ma elnökként köszönhetem a kedves hallgatókat, és remélem, hogy az elkövetkezendőkben támogatják a munkánkat, és én is azt tudom ígérni, hogy igyekszünk minél közelebb kerülni az emberekhez.
Erre fekteti a hangsúlyt, ez természetes, mert hogy hát nem akarom Peti Andrásnak az érdemeit csökkenteni egyáltalán, de tény az tény, hogy az utóbbi 2 évben vajmi keveset, szinte semmit nem hallottunk az RMDS Marosvásárhelyi szervezetéről. Sőt, olyannyira, hogy maga a városi tanácsban lévő első látásra többségben levő frakció sem tud igazán boldogulni. Tehát van munka bőven. Na most ön első célkitűzésének a kettős beszéd megszüntetését tűzte ki célul, aztán majd a többiekre is rá fogunk világítani. Azt azért nem tagadhatja, hogy belső feszültség van a Maros megye és a Marosvásárhelyi szervezet keretén belül, mert hát Péter Ferenc új megyei elnök is elismerte, hogy ez nagyon fontos lépés lesz a belső feszültség, a belső ellentéteket valahogy feloldani.
Én nem érzek feszültséget, nem érzek ellentétet, és ezt a szavazott szám is bizonyítja, hiszen a 103 jelenlévő küldöttből 3 nem érvényes szavazott és 5 ellenszavazott mellett 95-en támogatták az elnökké való választásomat. Inkább nagyon sok munkát érzek, inkább nagyon nagy felelősséget érzek, és megmondom őszintén, hogy igazából azért drukkolok, hogy a marosvásárhelyiek velünk együtt az ügyek mellé álljanak, kezdjünk hinni abba, hogy lehet változtatni Marosvásárhelyen, és vegyük a jó szatmári példát, ahol 31%-kal a magyaroknak sikerült polgármestert választani, miért ne sikerülne többségi tanácsot tenni, és jó irányba vinni a marosvásárhelyi, Maros megyei magyarok dolgát egy olyan városban, ahol 44%-on vagyunk. És a kettős beszédre visszatérve, még egyszer ugyanazt tudom mondani, amit mondtam ott a küldöttgyűlésen is, hogy édesanyám azt mondta, a fiam, húzz el szőrszálat a tenyeremből. Van, amikor nem lehet valamit megoldani, és ezeket őszintén el kell mondani az embereknek, és meg kell magyarázni azt is, hogy miért. A marosvásárhelyi magyarok sokkal többen szavaznak az RMDS-re, mint a hány tagja van az RMDS-nek. Ez azt bizonyítja, hogy a marosvásárhelyi magyarok az elmúlt 17 évben folyamatosan tudták, hogy mikor mit tesznek, és hogyha a tájékoztatásuk és a dolgoknak a miértje jobban megvan magyarázva nekik, akkor remélhetőleg az ügyeink mellé állnak, és támogatnak bennünket pont azért, hogy az a tanácsosi csapat, aki 23-ból 10 emberként kell képviselje a marosvásárhelyi magyarok érdekeit, vagy azok a képviselők és szenátorok, akik ugye teljesen kicserélődtek és fiatalokként kerültek Románia parlamentjébe, nagyobb bizalommal, nagyobb önbizalommal tudják a magyar ügyeket és a marosvásárhelyiek jólétét képviselni, mind a tanácsban, mind pedig a parlamentben.
De már most a munkára fekteti a hangsúlyt, ez természetes, tehát teljes mértékben fel kell rázni ezt a letargiában szenvedő szervezetet. Valamelyest az ön programja és az ön célkitűzéseinek sorozata ellent mond Peti András leköszönő elnöknek a beszámolóján hangoztatottakkal, miszerint a tavalyi év folyamán a választások következtében az RMDS szervezet visszanyert mindent, amit 4 évvel korábban elveszített. Ön viszont arra figyelmeztetett, és kollégáit nagyon közvetlenül figyelmeztette arra, hogy az eddig kifejtett munka nem elég a jövőre vonatkozóan.
Szerencsés helyzet volt, és a magyarok ismét bebizonyították, hogy várakoznak Marosvásárhelyen, és hajlandóak lennének, hogyha eredményeket tudunk felmutatni, akkor nagyobb lelkesedéssel és nagyobb számba akár mellénk állni, hiszen az, hogy visszanyertünk egy szenátori állást, az, hogy megtartottuk a 3 képviselői állást, azt, hogy újra megyei tanácselnökünk van, az politikai egyeztetéseknek, az úgymond a csillagok állásának is köszönhető, nem csak annak, hogy több szavazatot tudtunk elvinni, egy kicsivel több szavazatot tudtunk elvinni, és szavazót tudtunk fölkérni és megmozgatni a választásokon. Ez ideig, óráig tartható, azonban, hogyha nem nincs munka, kitartó munka mögötte, akkor sajnos ez az eredmény, ez egy déli báb. És én azt szoktam mondani a gyerekeimnek is, hogy fiam, ahhoz, hogy 8-ast kapjál, ahhoz egy eszes gyermeknek, egy ügyes gyermeknek elég, ha 20%-ot tanul. De ahhoz, hogy megkapd a 9-est, ahhoz, hogy megkapd a 10-est is, hogy nyugodtan menjél vizsgázni, ahhoz meg kell tanulni, és rá kell fordítani munkában a hátralévő 80%-ot is. Én azt hiszem, hogy most az a 20%-nyi dolog történt, is sikerült, a szövetségi vezetéssel is sikerült, a régi politikusok segítségével is ezt az eredményt, a 10 tanácsosi helyet úgymond megtartani, sőt meg is erősödtünk egy picit, hiszen nem visszaosztásból kaptuk meg a 10 helyet Marosvásárhelyen, hanem egybe megkaptuk, és a Szabad Emberek Pártjának adtunk még vagy 400 szavazatot, úgyhogy az ő tanácsos jelöltjük a harmadik az, ami szavazatainkkal ment be. Azonban ahhoz, hogy ezt az eredményt fent tudjuk tartani, ahhoz most jön az a periódus, amikor 80%-ot kell dolgozni.
Csak hogy az embereknek a bizalma amúgy nagyon alacsony szintre került. Látjuk azt, hogy egy helyben topog Marosvásárhely közélete. Egyfolytában olyan hírekkel kell szembesülnünk, hogy az összes nagyobb vagy kisebb település a környéken már megelőzött. Tehát nagyon, nagyon alacsonyan van az önbizalomnak a szintje. Mennyiben lát esélyt arra, hogy a közösséget ismét sikerül felrázni, és miként tartja megvalósítandónak azt a kijelentését is, miszerint a városi szervezet célja lesz mintegy 25 ezer választópolgárral felvenni a kapcsolatot, és állandó jelleggel tartani is a kapcsolatot.
Nézze, hogyha valamit komolyan gondolunk, akkor valószínűleg ezt meg is tudjuk valósítani, vagy közel tudunk kerülni ehhez a célhoz. Ki van számolva, hogy a következő választásokig 22 emberrel kell naponta találkozunk, munkanapokra számítva, hogy ezt a célt úgymond elérhető legyen számunkra, és megvalósíthassuk. Hogyha egy nagy célhoz napi munkatervet rendelünk, akkor általában azt mindannyian tudjuk tapasztalatból, akkor az annak a megvalósítása akár realitássá is válhat. 22 emberrel találkozni naponta, és ezt következetesen vinni, nem egy olyan ördöngös feladat, hogyha tényleg kitartunk emellett, hiszen ha azt vesszük, hogy van 10 tanácsosunk, ha azt vesszük, hogy van 3 parlamenti képviselőnk, illetve szenátorunk, ha azt vesszük, hogy van 5 megyei tanácsban Marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező megyei tanácsosunk, akkor akár azt is mondhatnám, hogy naponta 1-2 emberrel kell találkoznunk, leülnünk, beszélgetnünk, elmondani a terveinket, az elképzeléseinket, azokkal természetesen majd újra visszakapcsolni nekük, elmondani, hogy mi valósult meg abból esetleg, amit ők kértek, és ez a cél akár elérhetővé válik. Nagyon fontos, hogy én, aki Marosvásárhelyen születtem, azonban a gyerekeim révén, a 3 gyerekem révén Marosvásárhelyen most már az összes iskolának a kérdésében, az összes szabadidős kérdésben velük együtt retrográd szocializálódom, úgymond, és velük együtt újra élem ezt a dolgot. Én akarok hinni Marosvásárhelyben, és nagyon sokan, akik Marosvásárhelyre költöztek, Parciumból, Székelyföldről, azért költöztek Marosvásárhelyre, mert ezt a várost lakhelyükké választották, ezt ebben a városban be akarják bizonyítani, hogy sikeres életet akarnak élni, hogy itt tudnak maradni a gyerekeikkel, és úgy, ahogy a mai öregek is abban reménykednek, hogy lesz, aki rájuk vigyázzon, ugyanúgy mi is abban reménykedünk, hogy lesz, aki majd öregségünkre ránk vigyázzon, aminek azonban elengedhetetlen feltétele az, hogy a gyerekeink közül legalább 1-2 itthon maradjanak, és tovább vigyék azt a munkát, amiért régi Marosvásárhelyiek dolgoznak, és amiket mi, akik Marosvásárhelyre költöztünk, magunkévá fogadtuk, és büszkék vagyunk rá. Ha ezt magunk előtt tartjuk, és ha azt nézzük, hogy 57 ezer magyar ember, egy akkora erős közösség, hiszen a magyar ember olyan, hogyha 3-4 összegyűlnek, akkor már is tüzet akarnak gyűlteni, táborhelyet akarnak kialakítani, tehát közösség építő a magyar ember, akkor 57 ezer magyarnak, hogyha nem lenne egyetlen egy politikai vezetője, egyetlen egy tanácsosa, egyetlen egy polgármestere, alpolgármestere, akkor is képes kell legyen egymás arcára örömöt és mosolyt csalni, és azt mondani, hogy vannak egyházaink, vannak civil szervezeteink, vannak intézményeink, lásd alapítvány, öregek háza, különböző kulturális intézményeink, színház, egyetemek, és azt mondani, hogy ezekben az intézményekben meg tudjuk élni magyarságunkat, és képesek vagyunk ebből a bizakodásból akár politikai sikereket is kovácsolni az elkövetkezendőkben.
Nagyon jól hangzik, amit ön mond, de megint ne vegye rossz néven, hogyha megjegyzem, hogy hogy lehet mindezt elérni, és ezt a tervcsomagot megvalósítani akkor, amikor a szervezet vezére hol 3, hol 4 napot kell Bukarestben töltsön.
Én azt hiszem, hogy egy családban a legjobb példa erre, amikor apa, anya, nagymama és nagytata együtt közösen sokszor tudják vinni a család ügyes, bajos dolgait, képesek tartani a rokonsággal, a szomszédokkal a kapcsolatot, azért, mert bizalmi légkör van köztük, és azért, mert vannak közös céljaik. És a munka leosztásával nagyon jól meg tudják szervezni azt, hogy délelőtt kiviszi a gyereket, kihozza délben a gyereket, kiviszi edzésre, kiviszi valamilyen nyelvórára, vagy éppen kivigyáz arra, hogy a megfelelő időben lefektessék a gyereket megmosdatás és megetetés után. Ehhez hasonló a szervezet is, és nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, és nem kell azt hinni, hogy ezt, hogyha ügyesen, okosan összeszervezzük a dolgokat, és a megfelelő embereknek felelősséget adunk, legyen az ügyvezető, alelnök, ugye van 8 alelnöke a szervezetnek, egy ügyvezető alelnöke, vannak választmányi tagjaink, körzeti elnökök, vannak tanácsosaink, ugye, amiket már említettünk, vannak parlamenti képviselőink, a megfelelő munka megosztással és a munkaleosztással mindez megvalósítható, és soha nem voltam az a vezető, se diákszövetségi vezérként, se országos magyar diákszövetségi vezérként, se az alapítványba, aki az embereimnek nem adtam bizalmat és nem adtam támogatást. Én azt hiszem, hogy ezzel a bizalmi légkörrel lehet megvalósítani, ugyanúgy, mint ahogy a városban, a szervezeten belül is az, hogy kohézió legyen, ne legyen veszekedés, és kívülről a marosvásárhelyiek azt lássák, hogy ha lassan is, de egységesen, lassan lépegetünk, és ha megengedi, akkor azt szoktam mondani, hogy olyan kell legyen egy szervezet, mint egy amőba, mint egy vízfolt igazából, hogy ahogy mozdul egy kicsit, és kell nyomni, vagy jobbra, vagy balra a rendszert, akkor az összes súlyt úgymond átnyomjuk abba az irányba, az erő szempontjából, és akkor azon a területen, azon a szakterületen próbálunk megvalósításokat letenni a marosvásárhelyiek asztalára. Megvalósítható ez, bízok ebben, és az egyik erősségemnek tartom azt, hogy ilyen és ehhez hasonló szervezeti struktúrákat tudtam az elmúlt 20 évben felépíteni.
Van itt két dolog, amire feltétlenül rá kell kérdezzek. Ezek szerint akkor már a csapat megvan, a csapattal, akivel a zászlót úgymond viszik tovább a jövőt illetően. A korábbi feladatkörét, a választmányi elnöki feladatkört, azt egy tapasztalt politikusra, volt parlamenti képviselőre, Kerekes Károlyra bízták rá, és meglepetten vettem tudomásul, hogy egyelőre idéglenesen, mert hogy csak az ősszel, valamikor szeptember tájékán van kitűzve a választmányi tisztújítás. Miért kell várni majdnem egy fél évet addig?
Tehát a csapat nincsen meg. Az elnök választáson, annak ellenére, hogy nem volt elnök jelöltként ellenfelem, úgy gondoltam, hogy az a tisztességes, ha megvárjuk a választásokat, ha látjuk, hogy milyen eredmények születnek, és annak függvényében lépünk tovább. Amit tudok, hogy megvan az ügyvezető alelnöknek a személye, megvan az ifjúsági ügyvezető alelnökre a javaslatom, és szeretném, hogyha szerdán, csütörtökön tudnánk erről a dologról már beszélni, és be tudnám mutatni. És azt tudom, hogy a hátralévő 6 ember személyére tapasztalt, szakmailag tapasztalt, 40-45 év fölötti úgymond érett embereket szeretnék jelölni, pont azért, hogy a fiatal tanácsos csapatot, akik nem rendelkeznek akkora tapasztalattal, és akikhez teszem mellé ma a nagyon sok idejüket az viszi el, hogy a régi mandátum szembeli tanácsosaink által hátrahagyott különböző gondokat, problémákat, legyen az iskolaügy is, vagy legyen a Bethlen Gábor szoborügy is, rendezik, és nincs idejük szakmailag, és nincsen erejük szakmailag újabb csapásokat vágni. Ezeknek az embereknek a tevékenységét tudják segíteni alelnöki minőségből ezek a tapasztalt emberek, középkorú emberek, vagy akár idősebb emberek, és ezt követően valamilyenféle formában a választmányt és a körzeteket is megerősíteni. 2015. decemberében, akkor, amikor Peti Andrással megegyeztünk, és azt mondtuk, hogy a 16-os választásokra való tekintettel egységet kell teremtenünk, akkor én lettem a választmányi elnök, és ő lett a városi szervezet elnöke, vagy ő maradt a városi szervezet elnöke. Akkor két alelnököt választottunk, és egy titkárt a városi választmányban, és ennek a kiszámítható, átlátható szervezeti struktúrának a köszönhető többek között az is, hogy sikerült a 10 helyet megtartanunk, hiszen a magyarok azt látták, hogy olyan rendszert próbálunk felépíteni, amelyik se most, se az elkövetkezendőkben, remélhetőleg az én elnökségem alatt nem fog változni egyik évről a másikra, csak azért, hogy valakiknek a valakije éppen bekerülhessen, hanem a szabály ugyanaz ma is, és ugyanaz lesz 2020-ban is. Na már most ennek eredményeképpen abban a pillanatban, amikor engem a küldötteknek köszönhetően szinte 95%-os arányban megválasztottak, akkor azt tartottam tisztességesnek és átláthatóságot ez biztosítja, hogyha én azonnal ideiglenes mandátummal a választmány rangidős alelnökét, Kerekes Károly képviselőt, akit a marosvásárhelyiek amúgy kedvelnek, és elég sok ideig szociális problémákkal, nyugdíjas problémákkal segítette ugye őket, és fenntartotta őket, pont ennek a szervezeti struktúrának a megerősítéséért ideiglenes mandátummal, mert ezt a választmány kell megszavazza őt, hogyha elnöki tisztségre fogják majd javasolni, mert felkérem, hogy vigye tovább a munkát velem együtt. A szervezeti építkezés pedig nem a választmányi elnöktől és felülről fog újra kezdődni, hanem a körzetek szintjén megnézzük, hogy melyek azok a körzetek, ahol egyáltalán nem keresték meg a kampányban az embereket, és nem kopogtattak be az ajtójukon, és a körzetek újraépítésével a körzeti felelősök és elnöknek, választmánynak a megerősítését követően fogjuk majd az új választmányt kialakítani, amely a következő 3-4 évre magának alelnököket, titkárt és elnököt fog megválasztani.
Mindenképpen van munka bőven a többiekben, és egyelőre gondolom, hogy majd a szerkezeti, szervezeti építésnek a folyamata indul el teljes gőzzel. Egy utolsó kérdésem ezzel a témával kapcsolatosan az az, hogy korábban voltak konfliktusai nem csak a városi szervezetnek az elnökével, hanem a megyei szervezet vezetőjével is. Nos, teljes tisztújítás történt a megyei szervezet élén is. Milyen a viszony jelen pillanatban a megyei vezetővel, a megyei vezetőséggel?
Péter Ferenccel, megyei elnök úrral jó viszonyom van, régi jó kapcsolatom van, és nagyon egyszerű ez a viszonyrendszer, hiszen az RMDS szerkezetén belül a megyei elnöknek döntő és vétójoga van a városi elnök ereje fölött. Ezért minden olyan kérdésben, amiben rám jellemző módon esetleg ki fogok állni, és más véleményt fogok képviselni, és hogyha elnök úr a maga során ugyanolyan erős emberként más véleményen lesz, akkor tekintettel arra, hogy ő a megyei elnök, tekintettel arra, hogy ő a rangidős közöttünk, és én ezt a szakmámból is adódóan a hierarchiát tisztelem, ő lesz az, aki ebben a kérdésben 50-50%-os dolgoknál dönteni fog, és az ő tapasztalatára és tudására és rálátására fogjuk hagyni az ilyen 50-50%-os kérdéseket.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig hétfőn délután 5 óra 35 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban dr. Vas Levente, az RMDS Marosvásárhelyi Szervezetének frissen megválasztott elnöke, aki korábban már parlamenti képviselői mandátumot szerzett december 11-én, és egy nagyon-nagyon fontos szakterületébe vágó szakbizottságnak a titkára, mégpedig az Alsóház Egészségügyi és Családvédelmi Szakbizottságának a titkára. És itt nézem azt, hogy jó néhány olyan törvénykezdeményezés mellett szerepel az ön neve, amely nem csak a Marosvásárhelyi, hanem amúgy az erdélyi magyarság szempontjából is igen fontos. Itt az anyanyelv használatra gondolok, illetve a kommunista rezsim által elkobzott ingatlanoknak a visszaszolgáltatására vonatkozó törvénykezdeményezések. Tisztelt képviselő úr, akkor most már fordítsuk meg a lemezt. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel?
Nem tudom, hogyha a tartalmára kérdez rá, vagy pedig a folyamatára is, hogyha választhatok, akkor azt szeretném elmondani, hogy a szakmai bizottságukban mindannyian a különböző szakágokból származó, úgymond képviselők és jövő képviselők képviselik a szakmaiságot, gyűlésekre járnak a parlamentben, és ott végzik a dolgukat nap mint nap. Összességében nézve azonban a RMDSZ-nek egy nagyon jól kiépített szervezeti kultúrája van itt a frakciónak Bukarestben, és úgy alakulnak a dolgok, hogy amikor valaki egy nagyobb törvénykezdeményezést, egy javaslatot szeretne átvinni, akkor felkéri a többi kollégáját is, amiután megbeszélte velük a tematikát, akkor felkéri, hogy a törvény módosító javaslatot vagy a frakció nevébe tegyük le, vagy pedig mindannyian, vagy minél többen aláírjuk ezt a kezdeményezést. Ennek köszönhetően mi minden kérdésben egyeztetünk, megbeszéljük ezeket a dolgokat, és az azért rendkívül fontos, visszatérve ugye a szervezetépítési igényére a magyar embernek, hogy azok, akik fiatalon kerültek, most kerültünk be a parlamentbe, megismerjük a többi szakterületnek a tevékenységét is, és véleményt nyilváníthatunk például egy olyan fontos kérdésben, mint az ingatlanok visszaszolgáltatása, ami érinti az egyházainkat, és érinti különböző magánembereket is, társadalmi szervezeteket, akiktől elvették valamikor ezeket az ingatlanokat, földeket, erdőket. És ebben a kérdésben így egységesen, és akár véleményt is tudunk formálni különböző megszorításoknál, mint például ez a rádiós műsor is.
Van egy fontos harci területe. Ugyebár az utóbbi években sokszor került a sajtó figyelmének középpontjában az az eset sorozat, amely orvosi berkekben történt, ugyebár az anyanyelv használattal kapcsolatosan és diszkrimináció ellenes tanácsi döntések történtek, sőt, Kolozsváron az egyik orvost el is bocsájtották amiatt, mert úgy viselkedett, ahogy viselkedett egy magyar beteggel kapcsolatosan. Na már most az anyanyelv használatnak a kérdése az nagyon fontos a frakció szempontjából, és itt nem csak az alsóházi, hanem a felsőházi frakciót is értem. Ha minden igaz, akkor egy-két heten belül leteszik és iktatják is a törvényhozásban. Milyen esélyek vannak arra, tisztelt dr. Vas Levente, hogy ez a törvény amúgy kiterjedjen az orvosi körökben is használatos anyanyelv kérdésére?
Nagyon fontos, hogy az RMDSZ munkájának köszönhetően eddig is az önkormányzati törvénycsomagban benne van az, ugye, hogy 20% fölötti magyar lakosság arány esetében ki kell tenni a magyar utcanévtáblákat, a magyar helységnévi jelzőtáblákat is az önkormányzatokban, inkluszív az egészségügyi intézményekben magyar nyelvhasználata kellene kötelező legyen. Vannak helyek, ahol ezt betartják, vannak helyek, ahol nem tartják be. Tömb a magyar vidékeken nem kérdés az, hiszen a polgármester, a többségi tanácsunk mindenhol érvényesítheti ezáltal a törvény létezése által ezeket a törvényi rendeleteket és törvényi előírásokat. Ugye akkor jelenik meg a probléma, és az ördög azokban a dolgokban bújik el a részleteiben, amikor ugye a kislány esetére gondoltunk, hogy ön prezentálta az esetet, amikor Kolozsváron a kislány a kórházban nem tudott értekezni az orvosával. Ennek eredményeképpen az RMDSZ frakciója fontosnak tartotta, hogy az önkormányzati törvénycsomag mellett az egészségügyi törvénycsomagba és szociális törvénycsomagba is belevigye ezt a kitétet, és ezáltal a kórházakat is arra kötelezze, hogy biztosítsák a magyar nyelv használatát annak a betegnek, aki nem tudja románul elmondani a baját, annak fordítót biztosítsanak, vagy, és ez lenne az igazából az elvárásunk, hogy minél több magyar ember alkalmazásával minden kórteremben, akár minden osztályon a magyar nyelv használatát és a magyar nyelv értését biztosítsák. Ez szakbizottsági ülésen sikerült átvinni mind a szociális intézmények esetében, mind pedig az egészségügyi intézmények esetében, és az elkövetkezendő heteknek valószínű ünnep után lesz a kérdése, hogy ezt a képviselőház plénumában, mint az egészségügyben felsőháznak számító plénum elfogadtassa. És én azt hiszem, hogy ezt a csomagot az önkormányzati csomaggal kapcsolatos módosító intézkedések is fogják majd követni, amiről nekem nem tisztem beszélni.
Megvan értve, tiszta beszéd. Na már most, amiről viszont feltétlenül beszélni kell, az ezek mellett a törvénykezdeményezések mellett a másik szívügye. Ugyanis ön egy nagyon jól működő és nagyon ismert és közismert alapítványnak az ügyvezető igazgatója is. A Studium Prospero alapítványról van szó, amely nagyon sok fiatal művészt, orvost segített már. Mennyiben tudja megosztani az idejét, illetve mi lesz az alapítványnál kifejtett tevékenységével, esetleg valaki másra hagyatkozik, vagy ilyen formában, ennyire elfoglalt emberként tudja-e folytatni azt a munkát, amit eddig nagyon sikeresen kifejtett?
Mindig optimistán gondolok arra, hogy a 90-es évek végén úgy kezdtük az alapítványi tevékenységet, hogy egy támogatómhoz mentem el, és azt arra kértem, hogy legyen szíves adjon annyit támogatást, szponzorizálást, hogy egy színes nyomtatót tudjunk vásárolni, és ahhoz képest ma számtalan ingatlannal és különböző ösztöndíjakkal, támogatásokkal, lakhatási támogatásokkal tudjuk támogatni a művészeket, fiatal orvosokat, egyetemistákat, diákszövetséget, rezidens szervezetet. Nagyon fontos, és ismét aláhúzza azt, amit ugyancsak mosolyogva mondok, hogy néhány ellenségem, mert ugye az embernek nem jó az se, hogyha egyetlen egy ellenség, vagy egyetlen egy vélemény különbséget képviselő ember sincs a környezetében, amit szoktak mondani, hogy hát elfoglalt vagyok. Azért lehet az alapítványt vinni, mert az alapítványnak egy 19 fős kuratóriuma van, egyetemi professzorokból, mint az orvosi, mint pedig a művészeti egyetem berkeiből. Vannak ifjúsági vezetői, például a mindenkori diákszövetségi vezető kuratóriumi tagunk, az elnökök, valamikori diákszövetségi elnökök konzultatív tanácsának a mindenkori képviselője, különböző társszervezeteknek a képviselője, akik 19 éve havi rendszerességgel minden hónap első szerdáján vagy csütörtökén találkoznak, és körülbelül egy két-két és fél órás kuratóriumülésen belül megtárgyalják az irányvonalakat és a döntéseket. És az én feladatom ma már csak abból áll, hogy az ügyvezető feladatköröket ellátva a gazdasági igazgató és a kuratórium döntéseit akár ellenjegyezzem, és ha netalántán rendellenességet látok, akkor azt a kuratóriumnak jelezzem. Én azt hiszem, hogy ez a tevékenység mind a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek a tanári karának a bölcsességét, mind pedig a Művészeti Egyetem tanári karának és vezetőinek a bölcsességét dicséri, hiszen 19 év alatt nem volt egyszer se olyan, hogy ne tudjunk valamivel megegyezni, és ne tudjunk költséghatékony, megtervezett pályázást elvégezni úgy, hogyha netalántán az egyik le akart adni valahova egy pályázatot, akkor a másik azt mondta, hogy jó, akkor én most ide nem teszek le pályázatot, megvárom a következő pályázati kiírást, hogy maximalizáljam az esélyét annak, hogy ti megnyerhessétek. Egy ilyen típusú gondolkodáshoz, ami Marosvásárhelyen politikailag is dicséretes lenne, és az egymás tisztelete és az egymás iránti előzékenység mind emberek, mind pedig szervezetek szintjén bizonyíthatná nekünk 2020-ban, hogy érdemes volt dolgozni.
Jól értem akkor, hogy nem hagy fel az alapítványi tevékenységgel, és nem is adja át a hatáskörét másnak.
Nézze, vannak az embernek olyan tevékenységei, amit fiatal korában elkezdett, és tekintettel arra, hogy nincsen inkompatibilitás a képviselői mandátum, és az ügyvezetői, ilyen értelmében vett ügyvezetői körnek az ellátása között, úgy gondolom, hogy az ember azt, amit szeret, és amit már nem munkaként, hanem hobbiként csinál, lelkesedéssel és szívvel, azt az embernek kell tovább vinnie, mert nem hogy hátránya lenne, hanem előnye lesz, hogyha azt látja, hogy az, amit szeret, és amit a szívéből épített fel önkéntes munkával, az jól megy, akkor ez erőd ad arra, hogy a továbbiakban is ugyanezzel a lendülettel dolgozzon a közösségért.
Na most akkor van megint egy fogas kérdésem, ami a negyedik tevékenységére vonatkozna, mert hogy fiatalként ön egy pályát választott, és nem is akármilyen eredményeket ért el ezen a pályán. Természetesen, hogy az orvosi pályafutásáról van szó. Na már most mindemellett, amiről eddig szót ejtettünk, ez a három fő tevékenységi terület, hogyan tud orvosként praktizálni a jövőben dr. Vas Levente urológus főorvos?
Ez a legnehezebb kérdés, és pont azért nehéz, mert mindenki követheti a rádióban, tévében, hogy mennyi perpatvar van, és csülöm csavarom van ezzel a inkompatibilitási, meg mit szabad a parlamentereknek, mit nem szabad a parlamentereknek, minden parlamenter disznó, és megengedem magamnak ugye a nyílt és a kettős beszéd elkerüléséért ezeket a dolgokat kimondani ezzel a kérdéssel, és azt mondom, hogy vannak olyan törvények Romániában, amelyek sajnos nem használhatóak. És ilyen például az orvoslással kapcsolatos kérdés is. A képviselő elvekben dolgozhat orvosként, igen ám, de a rendelését biztosító, úgymond gazdasági forma, vagy egy családi vállalkozásként, vagy pedig orvosi kabinetként működő vállalkozás nem működtethet, hiszen abban a személyazonosító számával ő kelleme legyen az vállalatnak, a családi vállalkozásnak vagy orvosi kabinetnek az adminisztrátora. Ebből kifolyólag sajnálatos módon az orvosi tevékenységemet le kell csökkentenem, és valószínű, hogy a régi betegeim és hozzám hűséges régi betegeimnek a további ellátását, a baráti körömnek a további ellátását, és esetenként a hozzám forduló megszorult betegeknek az ellátását a húsvét utáni periódusban csak önkéntes alapon fogom tudni elvégezni, akkor, amikor erre majd megkérnek. Én úgy gondolom, hogy ezt azon az egy napon, két napon még meg tudom oldani, és azokat, akik hozzám fordulnak, azokat, hogyha nem is tudom megvizsgálni, de telefonon keresztül, és sokszor ez nagyon sokat jelent. Tanácsot tudok adni nekük, és el tudom irányítani olyan orvos kollégáimhoz, akikre akár előre rátelefonálva, de mindenképp a felőlem jövő betegeknek a biztos kiszolgálását tudom biztosítani.
Tehát ezek szerint akkor a törvényes keretek miatt, illetve hát maga az összeférhetetlenségi kérdéskörnek a kényessége miatt, akkor jobbára dr. Vas Leventével, mint politikussal fogunk találkozni a jövőben. Van dolga ezen a területen is bőven.
Igen, és megmondom őszintén, hogy mindazt aláhúzva, amit ön is elmondott, a parlamentben azt látom, hogy az a fiatal csapat, akit néhány tapasztalattal rendelkező ember tanít és irányít, képes lesz a különböző szakterületekre limitálódni, és én ezt teszem akkor, amikor igyekszem lehetőleg csak az egészségügy szakterületén felmutatni eredményeket, és a többi szakterületen csak meghallgatni és támogatni a kollégáim munkáját. Igen, és akár viccesen azt is mondhatnám, hogy ezelőtt 4 évvel, amire ön is hivatkozott, voltak olyan emberek, akik azt akarták, hogy én ne folytassam a szakmámat, íme sikerült nekük, kevésbé fogok a szakmával foglalkozni, és inkább politikai kérdésekben fogok majd döntéseket hozni.
Egy kedves, biztos, hogy ön által is ismert hallgató óhajt önnel néhány szót váltani, adjuk meg a lehetőséget neki, haló, adásban van.
Ezért
csókolom, de továbbra is a kérdésem az, hogy röviden és velősen, mert
igen. Éppen azt akartam elmondani, hogy most már várom, hogy végre a parlamenti iroda működjön, hogy akkor ottan személyesen el tudjam mondani minden külülparkára. És most csak egyetlen mondatot szeretnék elmondani azt, amíg az itten, nem a Kúza Romániájából, igen, ottan mind ugrálhatnak. De ott, ahol Erdély van, ottan nem ugrálhatnak azért, mert ők jöttek be. mert itt vannak a tűzgyökeresek, akik voltak, akik nem csak a magyarok, hanem a szászok is, stb. Tehát sok nemzet. Tehát ott kell megkezdeni az egészet, hogy tanulják meg a románok, hogy ne mondják azt, hogy győstön romániás, ima nincs pénjá romániás, akkor, amikor a Magyarországról behozott lisztből leszik a kenyeret, ugye? Na és ehhez hasonló dolgok. Nem csak ezt szeretném megmondani, hogy igenis tanulják meg a honfitársaink, hogy becsüljék meg azokat, akikkel együtt élnek. Nacionalitas colloquitare. Ugye? Én is megtanultam magyarul is, megtanultam románul is, és mégis na, mindenki tanuljon meg, nem azért csak üljön be, hogy dirigáljon.
Hogy te valamilyen hozzáfűzni valóval.
Köszönöm szépen, és csütörtökön 12-től akár a hölgybe is jöhet, és elmondhatja a problémáját a prefektúrán, hogy a lépcsőn feljön egybe jobbra a Kerekes Károly képviselő úrnak a volt irodája lett az enyém, fel van végre újítva, és szeretettel várom.
Tehát akkor már működik a parlamenti képviselői iroda, és hát végső soron városi szinten tart-e külön konzultációt, vagy állandó jelleggel a Hangya házban lehet önhöz fordulni, még akkor is, amikor Bukarestben tartózkodik, kollégái fogadják az ügyfeleket, gondolom.
Tehát a szervezet építésének az egyik fontos eleme az lesz, hogy 8-10 órás folyamatos ügyfélszolgálatot biztosítunk. Az, ami az elmúlt fél évben, úgy ahogy ön is mondta, nem volt. És így bárki, aki bemegy reggel 8-9 órától, ez majd a program pontosan meg lesz állapítva, vagy akár délután ügyfélfogadással is néhány nap, azt ki tudjuk szolgálni. És ez az egyik fontos része annak, hogy kapcsolatot teremtsünk, mert lehet, hogy nem megyünk mi az illető negyedbe, de lesz majd néhány olyan marosvásárhelyi, aki veszi a fáradtságot, bejön és elmondja, hogyha netalántán valami gond van, hogy észrevegyük és tudjunk reagálni azokra a problémákra, amik megjelennek, vagy meg tudjuk oldani ezeket az ügyeket.
Úgy legyen, minél hamarabb legyen rá alkalom, hogy konkrétan is segíteni tudjanak az embereken. Egyébként azt sem felejtették el a tisztelt hallgatók, hogy ön orvos, és szíves engedelmével majd az adás után összehozom egy kedves beteggel, aki tanácsot szeretne öntől kérni, ha megengedi, egy nem látó néni, akinek urológiai problémái vannak.
Nagy
köszönöm előre is a kedvességét. További jó munkát kívánok, és minél hamarabb találkozzunk ismét itt a Kár a Naprakész műsorban, és sikerekről számoljunk be, hogyan épül a szervezet, hogyan lett élhetőbb Marosvásárhely mindazok számára, akik ezt a várost választották lakhelyüknek. Tisztelt dr. Vas Levente, köszönöm önnek, hogy rendelkezésünkre állt. További jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy itt önnel lehettem.